Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 12. szemeszterének 9. előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ kongresszusi termében. Mai előadónk dr. Gyenge Zoltán, egyetemi tanulmányait Szegeden, az Állam és Jogtudományi Karon, majd ezt követően a Budapesten az ELTE filozófia szakán végezte. Ösztöndíjasként a bécsi, valamint a heidelbergi egyetemen tanult. Végzése óta az STEBTK filozófiai tanszékén dolgozik, jelenleg tanszékvezető egyetemi tanárként. Előbb Széchenyi professzori ösztöndíjas, majd Széchenyi István ösztöndíjas volt. 2000-ben habilitált, 2005-től a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az MTA köztestületi tagja. Professzori kinevezését 2006-ban kapta meg. Több testület tagja, illetve vezetője. Volt OTK a bizottsági elnök, a Bölcsészettudományi Kar tudományos dékán helyettese. Jelenleg a BTK professzori tanácsának elnöke, tagja a Magyar Filozófiai Társaságnak, a Nietzsche Gesellschaftnak, valamint alapító tagja a Német-Magyar Filozófiai Társaságnak. Szoros munkakapcsolatot tart fenn a Dan Søren Kierkegaard Research Centerrel, ahol többször tartott előadást, illetve szervezett közös konferenciát. Számos magyar és külföldi egyetem előadója, nemzetközi konferenciák résztvevője és kezdeményezője. Az egyetemen jelenleg az esztétika szakirány, valamint a szak MA képzésének vezetője, a filozófia doktori iskola törzs tagja. Kutatási területe a német idealizmus, Kierkegaard filozófiája, valamint művészet és képfilozófia. Schelling és Kierkegaard számos művének magyar fordítója. A jelenkor kiadónál megjelenő 10 kötetre tervezett Kierkegaard magyar válogatott kiadás szerkesztője. Ugyancsak szerkesztője az Ad hominem filozófiai monográfia sorozatnak. Ezen felül több önálló kötete jelent meg. Tavaly látott napvilágot első filozófiai, szépirodalmi jellegű műve, amelyet a Megfordult világ címmel Pseudo Kierkegaard álnéven jelentetett meg. Felkérem Gyenge Zoltán professzor urat, tartsa meg előadását.
Köszönöm szépen. Jó estét kívánok mindenkinek. A mai előadás a művészet születéséről fog szólni, de igazából azt is mondhatnám, nem csak a születéséről, hanem egy kicsit a haláláról. A halálával kapcsolatban pedig a végén teszünk majd egy kérdőjelet. Amivel kezdeni szeretném, az nem más, mint egy idézet Joachim Winckelmanntól, akitől bizonyos értelemben a művészet történet kezdeteit is számítják. Ez az idézet, ez nagyjából az egész előadásnak a mottója lehetne, ugye úgy szól, a művészet legtisztább forrásai nyitva állnak, boldog az, ki meglátja, megtalálja és megízleli azokat. A kérdés az az, hogy mi az, amit művészetnek nevezhetünk, illetve azt látjuk, hogy Winckelmann szerint és mások szerint is a művészet megtisztít valamitől, kiemel bennünket valamilyen formában a hétköznapoknak a mókuskerék világából, és amikor az ember valahogyan a mindennapok közönyével hadakozik, egy pillanatra ki tud szakadni ebből a közegből. A kérdés viszont tulajdonképpen úgy vetődik föl, hogy mi a művészet? Mit nevezhetünk művészetnek? Mi a szép? Ez is egy kérdés. Hol kezdődik a művészet? Vagy lehet-e a művészetről beszélni, vagy a művészetet csinálni kell? Nem-e felesleges a művészetről való beszéd? Ha pedig lehet beszélni, akkor hogyan szólhatunk róla? Milyen nyelven tudunk megszólalni ahhoz, hogy méltók legyünk a művészetnek az egész genezéséhez? És nem utolsó sorban lehet-e tanulni a művészetet, ugye ez felvetődhet akkor, amikor tudjuk, hogy vannak művészeti iskolák, ahol a művészetet úgymond tanítják, lehet-e ezt tanulni, vagy pedig a művészet pusztán egy ösztönös megérzés, vagy egy ösztönös cselekvés. És hát azt hiszem, hogy aki nem is túlzottan érdeklődik a művészet iránt, talán az is fölteszi néha azt a kérdést, hogy mi a művészet, és mi a gics, mitől gics a gics, és mitől művészet a művészet. De a legfontosabb kérdésnek, amely azt hiszem mindenkit foglalkoztathat, és azt hiszem, hogy ennek az aktualitása meglehetősen nagy manapság, hogy van-e haszna a művészetnek, miért van a művészet, vagy pedig a művészet egy haszontalan, a haszontalan, azt most szándékosan külön fogalmazom meg, egy haszon nélküli tevékenység, illetve az utolsó és nem kevésbé izgalmas kérdés, hogy a művészetnek meg kell-e felelnie az erkölcsnek. Ezekkel a kérdésekkel fog tulajdonképpen ez az előadás foglalkozni. Nem tűzi ki azt célul, hiszen ez nagyon botor cél lenne, felülírná azt a röpke 2500 évet, amelyet a filozófia eddig befutott, hogy válaszokat találjon erre, hanem tulajdonképpen a kérdéseket próbálja meg egy bizonyos nézőpontból újra fogalmazni. Nem válaszokat gyárt tehát, hanem kérdéseket keres, és ezeket a kérdéseket próbálja tovább gondolni, és amit nagyon fontosnak tartok kiemelni, ebben a vonatkozásban nem a művészettörténet, nem az esztétika, hanem elsősorban a filozófia segítségével. Nézzük először talán azt történetileg szemlélve, hogy mi a művésznek a státusza a társadalomban, mi a művésznek a szerepe, amelyet betölt a társadalomban, hogyan változik tulajdonképpen ez a funkció, hogyan alakul az idők során. Öt korszakot jelöltem meg, lehetett volna természetesen többet is, az ötödik majd egy kicsit később látható. Ez az antikvitás, a kora újkor, a felvilágosodás, valamint negyedikként a romantika és a 19. század korszaka. Az antikvitásban a művész nem más, mint egyfajta képzett szakmunkás, aki vagy a polisznak, vagy egy uralkodónak, vagy pedig magánvállalkozónak dolgozik. Igazából a kézműves és a művész között lényeges különbség tulajdonképpen nincsen. A 16. század elejétől a művész státusza némileg megváltozik. Ez a változás, ez egy hosszú folyamat, amelynek a részletezésére most nincs lehetőség. Lényegét tekintve azt kell mondani, hogy a művész az valahol a tudósnak a szintjére kerül. Nagy uralkodóknak, pápáknak, hercegeknek a bizalmasa lesz, olyannyira, hogy bizonyos esetekben diplomáciai szerepet is kapnak a művészek. Erre több példa is van. Hagy emeljek ki egyet, Hans Holbein esete talán azok számára, akik nézték vagy nézik a 8. Henrikről vetített sorozatot, talán ismerős. Ugye Hans Holbeint 8. Henrik kétszer is megbízza, hogy fessen le egy hölgyet, hiszen tudjuk, hogy a házassági hát szándéka a Henriknek, a királynak igen-igen vehemens volt. Először Dániai Annát festeti le Holbeinnel, ez a kép nagyon szép lesz. 8. Henrik bele is szeret ebbe a hölgybe, el is venné szívesen feleségül, de a hölgy azt mondja, hogy nagyon szívesen hozzá is menne, hogyha két feje lenne. Így viszont inkább lemond a házasodásról. Majd a másik akciója Holbeinnek, Klévi Annának a megfestése, ami viszont jobban sikerül, mint az, akiről a festmény készült, és hát Henrik elborzadva látja meg a valóságban a hölgyet, aki sokkal csúnyább, mint a kép. Tehát ilyen értelemben a művészet, a diplomácia területének picit bele is szól a történelemnek a menetébe. Ez bizonyos értelemben segíti is szegény Klévi Annát, mert ő nem vérpadon fogja végezni, hanem tulajdonképpen azon kevesek közé tartozik a nejek körében, aki megúszza ezt a házasságot. A harmadik korszak a felvilágosodás és a francia forradalomnak a korszaka. ami nem csak a társadalmat változtatja át, nem csak az európai történelmet formálja át radikálisan, hanem tulajdonképpen a művészetnek a szerepét is átalakítja. Az addigi nemesi házak, arisztokrácia tulajdonképpen elveszíti addigi jelentőségét, elveszíti az addig betöltött pozíciókat, és egyre erőteljesebben fontossá válik a társadalmi kötöttségektől való megszabadulás. Mondhatnánk úgy is, hogy a szabadság, mint érték, és ez nagyon fontos, és szeretném külön kihangsúlyozni, tehát a szabadság, mint érték, az élet, mint érték elé kerül. Tehát a szabadság és az élet konkurál egymással, és nagyon komolyan felvetődik az, hogy a szabadság az tulajdonképpen egy olyan érték, amelyre az ember képes adott esetben még akár az életét is feláldozni. Nos, a következő korszak a 19. század. A romantika és a 19. század, ez bizonyos értelemben egyfajta antitézise mindannak, amit a felvilágosodás racionalitása jelent. Ugye a felvilágosodásról tudjuk, hogy mindent az ész, a ráció ítélőszékelé cipel, és mindent az szerint ítél meg. A romantika az pedig azt mondja, hogy az érzelem, az emóció legalább annyira fontos, mint az értelem. Ebben a vonatkozásban az individuum, az egyén, az egyes szubjektum egyre inkább előtérbe kerül, ahogy ott írom, az egyes ember státusza megváltozik, radikálisan megváltozik. Ugye a 19. század két meghatározó gondolkodójának a nevét láthatjuk a képen, Friedrich Nietzsche és Søren Kierkegaardnak a nevét. Kierkegaard abból a szempontból is érdekes, hogy nagyon sokan az ő filozófiájától számítják az egzisztencializmus, vagy legalábbis az egzisztencializmus atyának tekintik. Olyannyira meghatározó a nem is a 19. század, hanem a 20. század kultúrájára nézve, hogy tulajdonképpen a 20. század filozófiája, irodalma, művészete értelmezhetetlen különös dán gondolkodásának ismerete nélkül. Nos, mivel hogy az egyes ember státusza megváltozik, és az egyén státusza megváltozik, a 19. században Gustave Courbet, francia festő, meghirdeti a társadalmon kívüli élésnek a koncepcióját, meghirdeti azt, hogy a művész az szabad mindenféle konvencióktól, mindenféle normalitástól, mindenféle szabályrendszertől. Nem is szabad elfogadni a társadalomnak a szabályrendszerét, mert a művész azáltal tudja megőrizni a saját autonómiáját, a saját szabadságát, hogyha kikerül a társadalom köréből. Ugye ez az a korszak, és ez a Courbet által meghirdetett felhívást nagyon jól fejezi ki ez a kép. Courbet egyébként megbotránkoztatta természetesen a saját közegét, a saját világát. Egy festményét mutatnám csak be, tudnék ennél sokkal durvább képeket is mutatni. Ez tulajdonképpen egy egészen lágy megfogalmazása a női szerelemnek, de ahogy manapság szokták mondani, ez is elég erőteljesen kiverte annak idején a biztosítékot. Na most Courbet ez mélységesen nem érdekelte. Ő azt mondta, hogy nem kell ezzel foglalkozni, nem kell ezeket a szabályokat betartani, hanem nyíltan föl kell vállalni ezen szabályoknak a tagadását. Ugye ismerős mindenki számára a francia festők vagy művészeknek a habitusa, általában úgy szoktuk őket látni, hogy hosszú kabátban vannak, hosszú, több kilométeres sállóg a nyakukból, nem olyan, mint az enyém, hatalmas nagy kalapjuk van, és padlásszobában élnek, és ott dideregnek. Na most ez a toposz, ez tulajdonképpen valóban létezik, tehát a Montmartre környékén, ami korán sem az volt, ami manapság, hanem tulajdonképpen egy falunak a felelt meg, valóban padlásszobában laktak, valóban nem volt pénzük ételre, nem volt pénzük fűtésre, legfeljebb abszintra, hogy egy kicsit felmelegítsék magukat és a művészi zseniüket előhozzák. Tehát ez a fajta kívülállás, ez tulajdonképpen ettől a korszaktól származik. Nos, az ötödik korszak a 20. század, ahol ugye Hans Belting, neves művészettörténésznek a művészettörténet vége, erről majd még lesz szó az előadás végén, egy idézetét emeltem ki, a tömegkultúra nem ismer hitelességet, csak közhelyet és ismétlést. A 20. századra szokták azt mondani, illetve Belting határozott így gondolja, hogy a tömegkultúra százada. Hogyan változik ez a művész státuszát illetően? A művész státusza az sokkal inkább kezd a popsztárokhoz hasonlítani, tehát legalább egy olyan pozíciót igényelnek, mint amit a menedzserek vagy a sztárok élveznek, legalább olyan életkörülmények között, és ezt nagyon sokan meg is tudják teremteni. Ugye Andy Warholnak a bűvészetét gondolom, hogy mindenki ismeri. Az ismétlés, tulajdonképpen a közhelyszerűnek a megjelenése a művészetben, az Warholnál tökéletesen nyomon követhető. Ez az a korszak, és Warholra ez igaz, és itt is lesz majd egy példám az előadás végén, hogy a társadalom leggazdagabb rétegei közé kerülnek. Tehát látjuk, hogy az út, amelyet a művész státusza, művész státusz változását befut, az egy igen terjedelmes hát szakasz ölel magába. Nos, a művész státusza után nézzük, vagy próbáljuk meg valamilyen módon megfogalmazni, hogy mégis mit nevezhetünk művészetnek, még akkor is, hogyha ez a kísérlet valószínűleg kudarcra van ítélve. Ehhez a 19. század nagy német gondolkodóját hívom elsősorban segítségül, Hegelt, aki azt mondja ebben az idézetében, hogy a művészetnek van egy általános szükséglete. Minden ember számára van egy szükséglet. Hegel azt mondja, hogy már az, hogy a gyerek kavicsokat dobál a tóba, és nézi a kavicsok által keltett koncentrikus köröket, ez tulajdonképpen a művészet igényét jeleníti meg, nevezetesen az, hogy meg akarja valamilyen módon a saját képére akarja formálni a természetet. Tehát ez a megváltoztatási igény, ez tulajdonképpen benne van az emberben, állítja Hegel. Mondhatnánk azt is, hogy az emberben, tehát akkor aki erről lemond, erről az igényről lemond, az lehet, hogy a saját emberi voltáról is lemond. Ezt a 19. század számos nagy gondolkodója elég radikálisan ki is emeli. Tehát a művészet egyik részről akcidens, véletlenszerű játék. Másik részről azonban abszolút szükséglet. Abszolút szükséglet. Miért? Azért, mert olyan dolgokat tesz lehetővé az embernek, amit általában a hétköznapok, a mindennapok megtagadnak tőle. Nevezetesen a szabadság, az autonómia, önállóság és az önkifejezésnek a lehetőségét. Szabadság, autonómia és önkifejezés. Ismételten azt tudom mondani, hogy ha Nietzsche-t vagy Kierkegaard-t segítségül hívjuk, ők azt mondanák, hogy aki ezekről lemond, az a saját ember mi voltáról mond le. Az embert éppen, hogy nem a hasznos cselekvései teszik emberré, hanem azok a cselekvések, amik úgymond közvetlen haszonnal nem járnak, de erre is vissza fog majd térni. Vagyis itt szemben áll a rossz mulandó világ, és szemben áll ezzel szemben a benső tartalom, egy magasabb rendű szellemi valóság. Rossz mulandó világ és szellemi valóság. A művészet tehát a mindennapokból valami szellemi szintre, szellemi valóságra emeli ki az embert az ösztönös cselekvésből. Hegel megfogalmazásában a művészet az nem más, mint szellemből született és szellemből újjá született tevékenység. Szellemből született és szellemből újjá született tevékenység. A szép megmutatása. Tudjuk, mi a szép? Igazából nagyon nehéz ezzel a kérdéssel valamit is kezdeni, ezért egy másik filozófust hívok segítségül. Ez a másik filozófus, ez nem más, mint Platón, ki is lenne más, hiszen a hegeli esztétika is nagyon erőteljesen a platóni szép koncepciójára épül. és ezen belül is a Phaedrus című dialógusát, amely dialógusban Platón leírja azt, hogy mi mindannyian, tehát önök is, én is, mielőtt megszületnénk, a istenek világában lakozunk, az ideák világában. Ez az ideák világa egy toposz noétosz, nem tudjuk, hogy hol van, ismeretlen hely, de valahol fölöttünk, az biztos, mert belezuhanunk majd a testbe, tehát valahol fönn kell, hogy legyen. Látjuk az ideákat, többek között látjuk a szépnek az ideáját is, és amikor lezuhanunk ebből az isteni világból, mert hogy makrancos a lelkünk és zabolázhatatlan, belezuhanunk a testbe, akkor összezavarodunk, és a tanulás az tulajdonképpen nem más, mint egyfajta anamnézis, ugye anamnézis visszaemlékezés, amnézia az tudjuk, az eszméletvesztés, minden második amerikai film ezzel foglalkozik, tehát biztos is még, az hosszúképző. Tehát az anamnézis az tulajdonképpen az eszméletnek a visszaszerzése, de mi indítja el ezt a emlékezés, mi indítja el többek között a szépre való visszaemlékezést. Nos, nem más, mint egy furcsa görög istenség, akit a görög mitológia úgy nevez, hogy Erosz. Erosz, aki megragadja az ember lelkét, és teljesen fölzaklatja. Miért? Tulajdonképpen azt mondja Platón, hogy amikor meglátjuk a földi szépet, akkor többféle dolgot tehetünk. Többféleképpen viselkedhetünk. De egy biztos, hogy a földi szép az valamilyen érzelmet kivált belőlünk. Megyünk a Tisza partján, szembe jön velünk egy gyönyörű szép lány, és azt mondjuk, hogy hoppá, itt van a szép, Érosz megragadja a lelkemet, már is szerelembe esek, és táguló orcimpákkal bámulom ezt a csodálatos földi lényt. Mit tehet ekkor az ember? Azt mondja Platón, hogy két típusa van az embernek, az embereknek. Az egyik az úgynevezett nem frissen beavatott, a másik pedig a frissen beavatott. A nem frissen beavatott az, aki nem szemlélt sokat az ideák világából, nem nagyon nézte a szépet, nem figyelt oda az ideák világában, tehát ilyen, nem tudom milyen, bágyú valami. A frissen beavatott az viszont emlékszik még tisztán a szépre. Azt mondja, aki nem frissen beavatott, vagy már megromlott, nem igyekszik hevesen innen amoda a szépséghez önmagához, mikor a itteni azonos nevű mását szemléli, úgyhogy nem fogja el félelem, szent félelem láttára, hanem átadva magát a gyönyörnek, négylábú módjára rá akarja vetni magát, és gyermeket akar nemzeni. Fúj, ez a disznó módja a szerelemnek, Platón szerint, de van a frissen beavatott. A frissen beavatott azt mondja, hogy amikor itt pillant meg az Istenhez hasonlatos arcot vagy testalkatot, mely a szépséget híven tükrözi, először megborzong, és szívébe lopózik valami a hajdani megrendülésből, majd rátekintve istenként tiszteli. Tehát az egyik az, aki a földi gyönyört keresi, a másik az, aki az égi gyönyört keresi. Itt ehhez azt hiszem, hogy jó illusztráció, Caravaggio csodálatos képe Narcisszról, ugye az önmagába szerető emberről, ami nagyon jól reprezentálja ezt a fajta kettőséget, de egy másik kép, egy Caravaggio követő festőnek a képe, az égi és a földi szerelemnek az egymással való küzdelméről. A másik címe a képnek egyébként az, hogy az égi ámor legyőzi a földi ámort. Tehát ezt a fajta kettőséget nagyon szépen reprezentálja ez a kép. Tehát, hogy van egy ilyesfajta kettőség az emberben, de egy biztos, hogy Érosz az, aki ezt a fajta érzelmi indítatást elindítja, megfogalmazza az ember lelkében. Mi ez tulajdonképpen? Platón azt mondja, hogy ez Istentől való megszállottság, s mint ilyen a legnemesebb vagy valamennyi közül. Hiszen legnemesebb forrásból ered. Annak számára is, akit magával ragad, s annak is, aki részesülhet belőle, aki ebben a szent őrületben részes, mint a szépség szeretője. Tehát a szerelmes, az a szent őrület részese, mint a szépség szeretője, és ebben az értelemben mondhatnánk azt is, hogy a művész ebben a vonatkozásban pont ezt az isteni megszállottságot reprezentálja. Hegel mond egy nagyon fontos másik mondatot a művészettel kapcsolatban. A művészetet ismét csak szükségletnek nevezi, mégpedig egy olyan szükségletnek, hogy az ember a normálisnak, mindennapinak tartott világot a szellemi tudat fokára emelje, amelyben saját énjét ismeri föl. Na ez viszont már sokkal érdekesebb. Mi az, hogy saját énjét ismeri föl? Nincs másról szó, és ezért is gondolom, hogy a Caravaggio Narcisz ezt a pillanatot fejezi ki, amikor megpillantja saját magát a tükörben, a víznek a tükrében. Nem tudja, hogy az ő, vagy más. Ugye? Másba szerelmes, vagy önmagába szerelmes. A lényeg az az, hogy az énjét ismeri fel. Nagyon sokan például úgy írják le a művészetet, csatlakozom hozzá, hogy tulajdonképpen ez a pillanat, a tükörben való megpillantás, ez tulajdonképpen a művészet születésének a pillanata. Amikor megpillantom a másikban önmagamat, a saját énemet. Láttuk azt is, hogy ez az én felismerés, ez tulajdonképpen, és akkor egy kicsit előrébb ugrok, a művészetnek a lényegét jelenti számunkra. És azt is jelenti, hogy a műalkotás minden esetben szubjektív. Azaz az egyénhez szól. Nem általánosságban beszél, hanem hozzád, hozzá, hozzá, hozzám szól. Tehát, ha pedig ez van, ez igaz, abban az esetben föl kell tennünk azt a kérdést, Hegel szerint, hogy mi a célja a művészetnek. Miért van a művészet? Mire jó a művészet? Mi tulajdonképpen a művészet? Nagyon érdekes, hogy Hegel erre a választ tulajdonképpen negatív módon adja meg. Tehát azzal kezd el foglalkozni, hogy mi nem célja a művészetnek, és olyan dolgokat mond ki, amelyet manapság jó lenne észben tartani. Valószínűleg tartom, hogy talán kevesebben olvasnak manapság Hegelt, ami önmagában nem lenne baj, de gondolkodni attól még lehet, de ha nem gondolkodunk, akkor érdemes mégiscsak elővennünk Hegelt. Nem lehet célja a művészetnek a érzelmeknek a felkeltése. Mit jelent ez? Hegel így fogalmaz. Az érzékinek a műalkotásban léteznie kell, de csak mint annak felülete és látszata jelenhet meg. Mert ha csak az érzelemre hatunk, csak boldogságot akarunk bemutatni, haragot akarunk bemutatni, gyűlöletet akarunk bemutatni, de nem tudjuk, hogy miért kell boldognak lennem, miért kell gyűlölnem, miért kell haragudnom, akkor a szellemi cél, mint olyan, a szellemi tartalom eltűnik, elsikkad. A másik a természet utánzása. Ugye ez a művészet történetében ez folyamatosan egy nagyon komoly kérdés volt, hogy mennyiben utánzás, mimézis a művészet, és mennyiben lehet pusztán a természet utánzása. Hegel azt mondja, hogy a művészetnek nem lehet célja a természetnek a puszta utánzása, mert teljesen fölösleges azt utánozni, ami a természetben úgyis sokkal tökéletesebb formában megvan, mint amire a művészet képes. Erre két példát hoz fel. Az egyik példa az tulajdonképpen nem az övé, hanem Kanté. Kant azt mondja, azt az embert, aki a csalogány csattogását tökéletesen utánozni képes, hamarosan megunjuk, mihelyt kiderül, hogy emberi torok a madárhangok forrása. A másik példa a lencsedobáló embernek a példája, ez Hegeltől származik. Ez úgy szól, ez az idézet. Mert az utánzás absztrakt buzgálmát nem értékelhetjük többre, mint azért a mutatványosét, aki begyakorolta, hogy lencse szemeket dobáljon keresztül egy kis nyilláson, anélkül, hogy egyszer is elhibázná. Mondják, hogy Nagy Sándornak mutatta be a tudományát, aki ezért a haszontalan és tartalmatlan művészetért megajándékozta őt egy véka lencsével. A mutatvány, a lencsedobálás és az ajándék, nyilván lencsedobáló azt várta, hogy valami gazdagságot fog kapni aranyakat vagy más dolgokat fog kapni Nagy Sándortól, kapott helyette egy véka lencsét. Ez tulajdonképpen mutatja az ő mutatványának az értékét vagy a tartalmát. Ami viszont igazából, ezek még lehet, hogy triviális dolgok, és mindenki számára világosak, ami viszont a mai korszaknak egy nagyon fontos kérdése, hogy lehet-e a művészettől elvárni, hogy tanítson, és lehet-e elvárni azt, hogy neveljen. Nos, ez már nem annyira egyszerű, ez a kérdés. Ugyanis manapság, ha valaki foglalkozik a közbeszéddel, akkor tudja, hogy nagyon komolyan elvárják ezt a fajta funkciót a művészettől, nevezetesen a tanítás és a morális jobbításnak a megvalósítását, holott a művészetnek ez a kettő egyáltalán nem lehet célja. Miért nem? Hegel azt mondja, a tanítás azért nem, mert a tanítás célja valamiféle általános tartalomnak a felmutatása, ezzel azonban, idézném Hegelt, a műalkotás valódi természete torzul el, mert a műalkotás a tartalmat nem általánosságokban szemléli. Tehát a műalkotás, ahogy az előbbi idézetben, a náciszkép mellett látható idézetben is lehetett látni, minden esetben az egyeshez szól, az egyedihez szól, hozzám szól, hozzád szól, és másokhoz szól konkrét egyes módon. Van, akire hatással van, van, aki elalszik tőle, mindannyian mások vagyunk, lelke rajta mindenkinek, aki ilyen, aki amolyan. De a tanítást elvárni a művészettől ilyen értelemben nem lehet. A másik a morális nevelés, vagy morális jobbítás. Ez a német szónak egy kicsit, német kifejezésnek egy kicsit megerőszakolt fordítása. A morális jobbítás, a morális nevelés szintén nem lehet a művészetnek a célja, mert gyakorlatilag ezzel a művészetet eszközzé fokozza le. Pedig hányan elvárják például, hogy egy színházi előadásban ne beszéljenek csúnyán? Vagy hányan elvárják, hogy mondjuk egy irodalmi alkotásban ne írjanak le csúnya szavakat? Hát úristen, a gyerek csúnyán fog beszélni. Hát elvitte az ördög, hogy ettől fog csúnyán beszélni. A tanításra, a morális jobbításra ott van a család intézménye, ott van az iskola intézménye. Ezt a művészettől elvárni tulajdonképpen, én csak Hegelt idézem, egyfajta barbárság. A legfontosabb azonban az, hogy ha a tanítást és a morális nevelést elvárjuk a művészettől, hogy ezt kell tennie, ő fog majd nevelni, te jobb ember leszel tőle. Úgy ampasszan lehet, hogy jobb ember leszel, de nem azért, mert a művészet ezt akarja tőled elvárni. Akkor gyakorlatilag eszközjellegű lesz, mind a művészet, mind a tanítás, mind a morális jobbítás esetében, és elvész a legfontosabb belőle, nevezetesen a szabadsága. Kiszolgál valamiféle elvárást. Kiszolgál valamilyen külső funkciót. És erre hoztam egy konkrét történelmi példát. Amikor azt várták el a művészettől, hogy jobbá tegyen, hogy tanítson, hogy a pozitívat mutassa föl. Ez a példa, ez tulajdonképpen 1928-ra datálódik vissza, amikor a Német Nemzeti Szocialista Párt, Munkáspárt meghirdeti, idézem, Harc az igazi nemzeti művészetért programot. A nácik pártlapjában, a Völkischer Beobachter 1927. augusztusi számában meghirdeti a Kampfbund für Deutsche Kultur eszméjét, annak a létrehozását, tehát a német kultúráért való harci szövetséget, amely, idézem, a hazafias és népi írók, költők művészetét akarja előtérbe állítani. Szemben azokkal, akik, ez mind idézett, az igazi német értékeket akarták elnyomni. Ennek egyenes következménye volt ez a kiállítás, amikor és a nemzeti érzéket akarták reprezentálni, és az, hogy milyen az a művészet, amely nem ezt teszi. 1937-ben Münchenben nyílt meg az Entartete Kunst című kiállítás. Ezt magyarul úgy fordítják, hogy elfajzott művészet, amivel tulajdonképpen a fasiszta propaganda megpróbált a modern művészettel szemben valami újat létrehozót szembeállítani. Ezek az elfajzott művészek, ezek ilyen művészek voltak, mint Kandinsky, Max Ernst vagy Oszkár Kokoska és mások. Tulajdonképpen, és ez volt az egyik kiállítás, és vele szemben pedig megnyílt egy másik kiállítás, a Nagy Német Művészet kiállítása, tehát két kiállítás volt egymás mellett. Itt azt látjuk, amint Goebbels doktor és maga Führer megszemléli ezt az úgynevezett elfajzott művészeteket. Tehát itt főleg az expresszionizmus, dadaizmus és más modern művészeti irányzatoknak az alkotásairól van szó. Itt van a plakátja. A plakátja, amely fölhív arra, hogy nézd meg magad, ítéld meg magad, látogass meg ezt a kiállítást, az Entartete Kunstot, ott lehet, hogy nem látszik, de alul az szerepel, hogy a belépés díjtalan, jobbra pedig az, hogy fiataloknak tilos, nehogy véletlenül megfertőzze őket. Na most ennek az lett a következménye egyébként, hogy az Entartete Kunst kiállítást, az elfajzott művészetről szóló kiállítást kb. 2 millióan nézték meg. A Nagy Német Kultúráról szóló kiállítást, mutatok erről egy példát, ugye ez egy csodálatosan szép alkotás, Hitler mint zászlóvivő, nem tudom, hogy találkoztak-e vele, gondolom mindenkinek megdobogtatja a szívét, ez a nemes harcias kiállás. Szóval az Entartete Kunst kiállítást megnézték kb. 2 millióan, és exponenciálisan kevesebben nézték meg a Nagy Német Kultúráról szóló kiállítást. Tehát ilyen értelemben a dolog az kicsit visszásan sült el. De, és ez a kultúra, a náci ideológia, a náci propaganda, egyszerűen propaganda céllé fokozta le a művészetet, de ezt nem csak ott látjuk, hanem hoztam erre másik példát is, az úgynevezett szocialista realizmusban szintén látjuk, ugye Czene Bélának a Traktoros lány, hát az itt jelenlévő nemzedék valószínűleg ezzel nem találkozhatott, mert lényegesen később született. Azt a daliás kopasz embert gondolom mindenki fölismeri. Tehát ez is azt a fajta szemléletet tükrözi, amely tulajdonképpen egyfajta cél számára eszközzé fokozza le a művészetet. Tudjuk, az igazi művészet ekkoriban a szocialista értékek dicsőítésére, az új szocialista embertípusnak a dicsőítésére, a nagy és bölcs vezetőnek a dicsőítésére, a még nagyobb és még bölcsebb vezető József Visszarionovics Sztálin dicsőítésére irányult. Tehát gyakorlatilag megvolt minden értelemben a célja. Azaz, azt mondhatnánk, hogy a külső céloknak való megfelelés, az tulajdonképpen ilyesfajta eredményet hoz magával. Mi hát akkor a művészet Hegel szerint? A művészet, mondja Hegel, arra hivatott, hogy az igazságot, nem véletlenül emelem ki, érzéki művészi megjelenés formájában fedje fel, hogy ábrázolja a kibékített ellentétet, s eként végcélja, önmagában, tehát nem valami másban, önmagában, a kibékített ábrázolás vagy felfedésben rejlik. A kérdés az, hogy mi az az igazság. Egy picit erre ki kell térnünk. Itt Gólyának a fekete festmények korszakából, az 1820-23-as korszakból látunk egy képet, amelynek az a címe, hogy Atroposz vagy a sors. Nos, ehhez megint Plátont érdemes elővennünk. Platon az Állam 10. könyvében elmesél egy mitoszt, Pamfüliai ér mitoszát. Pamfüliai ér egy harcos volt, aki meghalt a csatatéren, 3 napos hullaként megtalálták, föltették a mágiára, már éppen alágyújtottak volna, amikor fölpattant a mágián, 3 napos hullaként, gondolom kicsit mócsingosan, és azt mondta, hogy állj, élek, nem haltam meg, A túlvilágon láttam, és elmondom, hogy a túlvilágon mit láttam. És a történet úgy szól, hogy a túlvilágon a lelkek, az emberek lelkei, testi valójukban nem kerülünk oda, csak lélekként, amik mielőtt megszületnek, a második életre megszületnek, a sors istennői elé járulnak. A sors istennői, akik Ananke szűzlányai, Lachesis, aki kiszövi az élet fonalát, Klotó, aki kiméri, és Atropos, akinek a nevét viseli ez a kép, elvágja. Atropos csak háttal látható, kezében ott van egy kis manikürolló, azzal vágja el az életünk fonalát. Nos, a lelkek a Moirák, azaz a sors istennői elé járulnak, mondja ez az er, és itt sorsot választanak maguknak. Tehát mi mindannyian az alvilágban, a Moirák előtt kiválasztjuk a saját sorsunkat, és ezt a sorsot teljesíti meg majd bennünk a végzet. Egy daimon, egy isten is van mellettünk, aki beteljesíti rajtunk a sorsunkat. Amikor a sors választása megtörténik, azt követően a lelkek a léti mezejére vonulnak, felhívnám a figyelmet az aléteia, az igazság, görög megfelelője, tartalmazza a létének a nevét, a léti mezejére vonulnak, és ott isznak, talán a történet ismerő sokak számára, isznak az Amelesz folyónak a vizéből, amely elválasztja az alvilágot a felsővilágtól, isznak ebből a vízből, és mi történik? Mindent elfelejtenek. Azaz, mit felejt el az ember? Tulajdonképpen nem más, mint a saját sorsát. Akkor mi az igazság? Az igazság az, hogyha ezt végig gondoljuk, nem más, mint a saját sorsunknak a föltárulása, amely pontosan, nézzük meg, a művészetben történik. A művészet az igazságot, és Hegel volt annyira, bírt annyira görgös műveltsége, hogy nem véletlenül emelik az igazságot. Majd kicsit később Martin Heideggerről nem tudok most beszélni. Szintén a műalkotás eredetében az igazságot emeli ki, felfedje, ugye? Ott van, hogy felfedje. Tehát az igazság el van leplezve. Azt lehet felfedni, ami el van leplezve. Vagyis a művészet, a műalkotás, az tulajdonképpen nem tesz mást, mint megmutatja számunkra a saját sorsunkat, amelyben fölismerjük a saját én tapasztalatunkat, amelyben a műalkotás, mint olyan személyessé válik. Ez az, amikor számomra a műalkotás valamilyen hatással bír, amikor azt mondom, hogy igen, nekem ez tetszik, amikor azt mondom, hogy igen, valamiféle katartikus élményt éltem át egy színházi előadás, egy zene, vagy nem tudom minek a meghallgatásával, akkor pontosan ez történik, hogy egy pillanatra megjelenik számunkra a saját sorsunk. Egyéniesített formában. Közöm lesz hozzá. Tehát idáig jutottunk el a műalkotásnak a megfejtésében, és mielőtt még rátérnék a művészetnek a halálának a kérdésére, egy kicsit beszélnünk kell arról, hogy lehet-e beszélni a művészet. Ugye sokan mondják, talán hallanak is ilyen megjegyzéseket, hogy engem nem érdekel a kritika, mondja egy filmrendező, aki egyébként elég unalmas filmeket rendez. Engem nem érdekel a kritika, az érdekel, hogy hányan nézik meg, hányan foglalkoznak vele. A kritikus mondja a maga dolgát, én megcsinálom a saját dolgomat. A művészetről nem beszélni kell, hanem csinálni kell. Ez sokszor elhangzik. Ne beszéljünk a művészetről, hanem csináljuk. Na most ezzel kapcsolatban a helyzet az, hogy Hegel és Georg Simmel, szintén német filozófus, egészen másképp fogja fel a művészetről való beszédet. Nem is esztétikának nevezi, sőt Hegel ezt ki is emeli, hogy ez nem esztétika, ez a szép művészet filozófiája, tehát művészet filozófia. Mi a kettő között az igazi különbség? Tulajdonképpen az, hogy létezik a műalkotásnak egyfajta analitikus értelmezése. Ezzel szerintem mindannyian találkoztak, hogyha máskor nem középiskolában, amikor verseket kellett elemezni. Lehet, hogy ezt tragikus élményként érték meg annak idején. Ez lenne az a bizonyos analitikus értelmezés. Simmel így fogalmaz, a kész művet számos formai és tartalmi szempontból vizsgálhatjuk, ezzel csupa egyedi hatástényezőre szabdalhatjuk. Csak hogy a mű E tényezők összerakásából ugyanúgy nem állítható elő, belőlük épp oly kevésbé érthető meg, mint az eleven test a boncasztalon heverő szétszabdalt tagoktól. Tehát szétszabdalhatjuk a műalkotást a szavainkkal, mint ahogy boncolnak, megmérhetjük hány kiló a máj, milyen súlyos a tüdő, összevarhatjuk újra a testet. Van egy nüanszi különbség, hogy az a test már nem él. Ezzel szemben a szintetikus értelmezés az úgy fogja föl, hogy a műalkotás több a részhatásokból kiemelkedő, vagy rajtuk felülemelkedő teljes egység. Zimmel úgy fogalmaz, irracionális élmény, erlebnis, élmény. Tehát a műalkotás elsődlegesen élményként értelmezhető. A kérdés tulajdonképpen azt hiszem, hogy ebből a szempontból eldönthető. Rilke például úgy fogalmaz, hogy a műalkotásról szóló beszéd maga is művészet. Természetesen jogosultsága van. Schelling, másik német filozófus azt mondja, kevesen veszik észre, hogy maga a nyelv, amellyel kifejezzük magunkat, a legtökéletesebb műalkotás. Tehát igenis van joga a művészetről beszélni, a művészetről való diskurzus, az maga is a művészetnek a része. És elérkeztünk tulajdonképpen az utolsó kérdéshez, a művészet halála, a művészet vége problematikához. A 20. század talán azért is, mert ezredforduló volt, ugye nem csak századforduló, hanem ezredforduló. Minden századforduló végén egyébként történelem bizonyítja, hogy a világvége várás az exponenciálisan megnő. Itt gondolom fiatalabb nemzedék van, tehát itt a 2000 előtti 10-15 évet talán kevésbé tudják emlékként földolgozni, de egy biztos, hogy annyi futóbolond nem szaladgált sohasem a világban, mint 2000 előtt. Mindenki készült a hatalmas nagy világvégére, bár világvége koncepció az most is van, de ezek olyan gyeng, tehát ezek a maja meg egyéb dolgok, ezek már nem annyira erősek. A 2000-es év előtt viszont nagyon erős volt. Talán nem véletlen, hogy Francis Fukuyama, amerikai filozófus, meghirdeti a történelem vége koncepcióját. Aztán ezen finomít egy kicsit, tehát most már azért úgy gondolja, hogy nincs teljesen vége. Bár ennek a történelem végének ugye az a különleges gondolata, hogy a liberális demokráciával tulajdonképpen a történelmi fejlődés eljut egy olyan pontra, amelyen túl már nincsen. Aztán ezt egy kicsit korrigálja az azóta megjelent művében. Vagy kiváló művészetfilozófus, művészettörténész Mary Rass a művészet vége koncepciót hirdeti meg. Tulajdonképpen azzal, hogy kiüresedik a művészet, mint olyan. Hans Belting, a neves művészettörténész pedig a művészettörténet végéről beszél, abban a művében, amely egyébként magyarul is megjelent. Itt van egy kép. Miért beszélünk a művészet történetéről? Ez az alkotás, ez egy Damien Hirst nevezetű képzőművésznek az alkotása. Ez a Hirst azt tette, hogy egy cápát, azt hiszem tigris cápát, ebben nem vagyok biztos, megvásárolt halászoktól, egy hatalmas akváriumot fölöntött formaldehiddel, beletette ezt a cápát, és a műnek, ezt olvasnom kell, mert mindig elfelejtem, a eléggé blikfangos címet adta, a halál fizikai lehetetlensége egy élő tudatában, ez tehát ennek a műalkotásnak a címe. Remélem mindenki kellőképpen megdöbbent tőle. Az igazán megdöbbentő azonban az, hogy kb. 6000 fontot fizetett ki a cápáért, és ezt a műalkotást, ezt először 6,25 század millió fontért adták el, de találtam azóta egy újabb adatot, amely már megközelíti a 10 millió fontot, ami egy eléggé komoly összeg egy 6000 forintos szápáért és néhány ezer liter formaldehidért. Damien Hirstről azt kell tudni, hogy egyébként a világ egyik leggazdagabb ember, a vagyonát körülbelül annyira becsülik, mint a Harry Potter sorozat íróját, a Rowlingét, és kétszer akkora, mint Mick Jaggeré vagy Elton Johné. Tehát egészen jól lehet a ilyesfajta elég érdekes alkotásokkal keresni. Az emberben ilyenkor ugye óhatatlan fölmerül az a kérdés, hogy él-e még a művészet? Belting azt mondja, hogy a művészet az valahol a művészet történetként ér véget. Az igazi vég azonban nem ez, hanem az, amikor a hasznosságot várjuk el a művészettől. Tessék elolvasni Schellingnek a gondolatait. Tulajdonképpen a hasznosság elvárása a művészettől nem más, mint a legnagyobb barbárság. Egy képpel szeretném befejezni az előadást. Ez Sandro Botticellinek a képe. Botticelli egy olyan pillanatot fest meg, amikor egy férfi és Vénusz ajándékot hoz a hét szabad művészetnek. A művészet tehát ekkor él. Kérdés, hogy éle most? Erre a kérdésre a választ egy zeneművel szeretném megadni. Ez a zenemű érdemes meghallgatni, mert talán a zeneirodalom legtragikusabb dala, amelyet egy nagyon érdekes művész, egy Thomas Quasthoff nevezetű bass-baritonista ad elő, egy kiváló énekes, aki látni fogjuk születési rendellenességgel jött a világra, és ennek ellenére egy csodálatos művészetet képvisel. A mű az Schubertnek a Winterreise téli utazásából származó, talán legszomorúbb dala, a Leiermann, azaz a kintornás. A dal arról szól, hogy egy kintornás áll a falu szélén, a hidegben, mezítláb a jégen, senki nem foglalkozik vele, a kutyák sem ugatják meg, de ő csak hajtja, egyfolytában hajtja a kintornáját. És hallgassuk meg ezt a dalbetétet.
Dreht uns eine Leiche.
Mondhatnám, hogy a művészetek is olyan, mint a kintornás, aki áll a jégen és folyamatosan forgatja a hangszerét, akkor is, hogyha figyelnek rá, akkor is, hogyha nem. Tehát a kérdésre a válasz, a művészet köszöni él, és jól érzi magát. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Nagyel János, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógus képzőkar egyetemi tanára tartja meg a Meghalok születni, Vörös Sándor 100. születésnapjára című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva. Viszontlátásra!